Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a karácsonyt ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 60. rész 19. versétől a következőképpen. Nem a nap lesz többé napvilágod, nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé napod, és holdad nem fogy el. Az Úr lesz többé világosságod, letelnek gyászod napjai. Egész néped igaz lesz, örökre birtokában lesz az ország. Facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely engem ékesít. A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én az Úr rövid idő múlva megvalósítom ezt. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérem a Jézus Krisztusban, két történetet szeretnék az elején felidézni. Az egyik tegnap történt a római Szent Péter téren, a pápa beszéde, prédikációja előtt. Egy exaltált nő félmeztelenül oda rohant a szépen, hagyományosan fölállított Betlehemhez, és fölszaladt a lépcsőn, és szemmel láthatóan arra irányult a mozgása, hogy ki vegye a jászol bölcsőből a kis Jézust. Meg is tudta ragadni, Jézus kiborult félig a bölcsőből, a jászolból, és úgy kellett a biztonságiaknak ezt az őrült asszonyt lefogni és elvezetni. Van ilyen, hogy Jézust el akarják rabolni. Jézust ki akarják venni a jászol bölcsőből. Hogy az ünnep, karácsony Jézus nélkül teljék. Ha egy őrült aktivista teszi ezt, azon szomorkodni lehet, csodálkozni talán nem. De még fájdalmasabb azonban az, hogyha maga az egyház ünnepli, vagy gondolja ünnepelni karácsonyt Jézus nélkül. Egy novella jut eszembe, valamikor a 30-as években a Nyugatban jelent meg. Az író arról tudósít, hogy két idős ember, vagy olyan öregecskedő ember egy babakocsitól állandóan, és látszólag nagyon óvatosan, féltve viszik mindenhova ezt a kocsit. Nem látni pontosan a benne levő gyermeket, nagyon be van takarva. Az emberek sútolódznak, hogy ki lehet, milyen lehet ez a gyerek, talán vízfejű, vagy talán beteg, vagy talán csak annyira féltik őt a betegségtől, vagy valami bajtól, idegen emberek rossz indulatától, hogy így bebugyolálják. Állandóan tolják, viszik ezt a kocsit ilyen módon. Egyszer csak megbotlanak egy járda szegélyen, kiborul a babakocsi, és abból mindenféle rongydarab, kacat, törölköző, pokróc esik ki, csak éppen gyerek nincsen benne. Annak a metaforáját látom ebben, hogy az egyház is sokszor, mintha egy ilyen babakocsit tologatna, csak éppen a lényeg, Jézus nincsen benne. Jaj nekünk, keresztény embereknek! Jaj nekünk, egyháznak, hogyha Jézus nélkül akarjuk tölteni a karácsonyunkat. Ha azt gondoljuk, hogy minden külsőség, látványosság fontos, csak éppen a leglényegesebb, maga Jézus hiányzik. Azért is mondom mindezt, mert ebből az ószövetségi igéből, amely prédikációs alapigénk mára, Ézsaiás 60. részéből, mintha hiányozna közvetlenül Jézus. Hiszen még Jézus születése előtt vagyunk évszázadokkal. De még csak egy olyan profécia sincsen benne, hogy majd megszületik a megváltó, meg Immánuel, velünk az Isten, meg hajtás sarjad isai törzsökéről, ahogyan ezek a szép proféciai igék mind Jézusra vonatkoznak. Nincsen ebben az igében Jézus? Arra szeretnék rámutatni, hogy de igen. Ott van Jézus az ószövetségi proféciában is, ott kell, hogy legyen Jézus minden igehirdetésünkben, lelkészek igehirdetésében, ott kell, hogy legyen Jézus a ti életetekben, ünnepnap, karácsonykor, de minden hétköznap is. Amellett a mai karácsonyi ünnep, karácsony másodnapja egy igazán összetett ünnep az egyház ünnepkörében. Először is karácsony második ünnepe van, másodszor is Szent István vértanú napja. És ma, amikor sokan talán az Istvánokra, Pistákra kocintanak, kocintunk, akkor gondoljunk arra, hogy ez nem egy annyira hangulatos ünnep, amelyen kocintani kellene, bár a mai Istvánokat és a Pistákat éltesse az Isten, de az eredeti ünnep, Szent István diakónus vértanúsága, az egy szomorú gyászünnep. És milyen érdekes, az egyház ősi rendje szerint születés és halál összetartozik, a fény és a sötétség összetartozik, nem lehet ezeket elválasztani. Hadd olvassak föl egy részletet, T.S. Eliot, 20. századi költő, Gyilkosság a Székes Egyházban című drámájából, Beckett Tamás prédikációját, amelyet a dráma összefüggésében éppen ezen az ünnepen, karácsony második napján, Jézus születésének és Szent István vértanúságának a napján tartott, ugyanakkor saját mártíriumát, saját vértanúságát is közvetlenül megelőzően, hiszen ő volt a gyilkosság áldozata a Székes Egyházban. Ugyan kicsoda az a világon, mondja Eliot Vas István fordításában, aki egyszerre gyászol is, meg örvendezik is, méghozzá ugyanazon okból. Nem érzitek-e furcsának, hogy az angyalok békét hirdetnek, amikor a világot szüntelenül a háború, meg a háború félelme sújtja? Azt gondoljátok, hogy véletlen, hogy az első vértanú napja mindjárt Krisztus születése napja után következik? Semmiképpen. Éppen, mint ahogy egyszerre örvendezünk és gyászolunk a mi Úrunk születésén és szenvedésén, azon mód kisebb mértékben örvendezünk és gyászolunk is a vértanúk halálán. Gyászolunk bűneiért a világnak, amely vértanúságra juttatta őket, és örvendezünk, hogy az új élet soroltatott az ég szentjeihez, Isten dicsőségére és az emberek üdvösségére. Igen, ez a dráma megdöbbentő erővel kapcsolja egybe a születést és a halált, a fényt és az árnyékot. A jászol bölcső mögött már ott van a kereszt, mint ahogyan a mi sajátos karácsonyfánk is, és alatta a jászol bölcső, igazából a kereszt koordináta rendszerében értendő. Valaki így mondta, a jászolt és a keresztet ugyanabból a fából faragták. Ige hirdetésemben ezért a világosság és a sötétség és a fény és az árnyék váltakozására szeretnék utalni. Ézsaiás prófétának ez a 60. fejezetben megfogalmazott üzenete így kezdődik. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Mit is éltek át a pásztorok, a betlehemi pásztorok, a ma korom sötét éjszakán? Lukács így ír az evangéliumában, körül ragyogta őket az Úr dicsőségére. Ugyanakkor tudjuk, hogy Heródes király már forralta szörnyű tervét, a betlehemi gyermekgyilkosságot, ezt az államilag szervezett és irányított terrorhadjáratot, amikor el kellett pusztulni a Betlehemben minden 2 évesnél kisebb gyermeknek. Karácsony nem csak a fényről szól, hanem a sötétségről. Így van ma is a Közel-Keleten, ahol kevesebben mernek ünnepelni, Betlehemben, a Szent Születés templomában csak néhány tucat ember mert összejönni a terror fenyegetések miatt, és azt gondolom, nekünk értük is kell imádkozni, a mai betlehemiekért, a kisdedekért és az idősekért, palesztinokért és zsidókért, keresztjénekért és más vallásúakért, hogy béke legyen a Közel-Keleten, béke legyen a világban, és persze imádkozzunk azért, hogy béke legyen a mi országunkban. Ebben a sötétségben ragyog fel a világosság. A Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyve Jézusról gyönyörű szép metaforával úgy beszél, hogy ő ama fényes hajnal csillag. Amikor a legsötétebb az éjszaka, amikor ránk borul az éj, akkor már föl kell a hajnal csillag, és Jézus ennek a metaforája. Ez Jézusnak a metaforája. Jézus a hajnal csillag. Sok énekes könyvünkben, az evangélikus énekes könyvben, szerepel ez a metafora. Csak utalok erre, hogy Jézus szép hajnalcsillag, Jézus ragyog fel, vagy szép fényes hajnalcsillagom, ragyog rám édes Jézusom. Vagy Solc László megrendítően szép verse, amelyet az 50-es évek sötétségében egyházüldözése során írt, szép hajnalcsillag, sötét égre írlak. Jézus a világvilágossága, Jézus a szép hajnalcsillag. Egész életében ennek jegyében szolgált, hiszen ő volt a világvilágossága. De aztán, amikor Jézus a keresztre került, amikor vállalnia kellett a mártíriumot, akkor ugyancsak Lukács evangélista így tudósít, 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. Az emberi gyűlölet kioltotta, pontosabban ki akarta oltani a világvilágosságát. Sötétség lett az egész világon, 12-től egészen délután 3 óráig. De mintha ez a sötétség nem akart volna véget érni. Erről szól István vértanúsága, erről szól az, hogy őt milyen gyalázattal kövezték meg, valóságos pogrom, valóságos lincselés keretében rárontottak a gyűlölködő emberek azért, mert ő Krisztusról tett tanúbizonyságot, és döbbenetes párhuzam az evangéliumban, hogy István vértanú ugyanazokat a szavakat mondja, mint Jézus, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Tudom, irgalmatlanul nehéz bocsánatért imádkozni. A pribékek, az üldözők, a gonoszak bocsánatáért. De Jézus erre tanít. István vértanú is erre tanít. És van ennek a vértanúságnak egy szomorú epizódja. Ez a kivégző brigád annyira neki buzdul, annyira neki veselkedik, hogy nem csak az ingújukat tűrik föl, hanem leveszik a felső ruhájukat, hogy minél nagyobbat tudjanak dobni a kövekkel, hogy minél jobban fájjon Istvánnak, minél gyorsabban ő elpusztuljon, vagy minél nagyobb szenvedések keretében pusztuljon el, és ezek az emberek a ruháikat, a felső ruháikat egy Saul nevű férfi lába elé teszik. Ki ez a Saul? Hát egy gonosz keresztény üldöző. Egy alávaló bitang. És ki lett ebből a Saulból? Pál apostolként az egyház egyik megszervezője, Krisztus evangéliumának hirdetője, az egész kereszténység Jézus után legkiemelkedő személyisége. Ha nem imádkozott volna István az üldözőjért, akkor talán Saulból sem lett volna Pál. Ezért kell imádkozni az üldözőkért, a gonoszokért, meg persze azért is, hogy ne keményedjen meg a szívünk. 12-től déli 3 óráig sötétség volt a földön, de mintha ez a sötétség még tovább tartott volna, mintha ez a sötétség évszázadokon keresztül tartott és tartana, mindmáig, különböző diktatúrák idején, utalok Elie Wiesel Éjszaka című művére, vagy utalok egy másik diktatúrára, amelyet ez az antológia fejezett ki címével, Gulág antológia, sötét napok, fekete évek. Igen, a sötétség a történelemben újra és újra terjedt, mert a világosság ugyan világított a sötétben, de a sötétség nem akarta befogadni, írja János evangélista. És mégis én arról tanúskodok, Ézsaiás nyomán, Pál apostol nyomán, és leginkább Jézus nyomán, hogy mégiscsak a világosság uralkodik. Befejezésül ezért hadd utaljak 3 történetre még. 3 elbeszélésre, egyet a budavári hűséges igehallgatók talán már ismernek, a másik 2 talán új lesz. 1945 végén bomba találat érte ezt a gyönyörű szép, most már gyönyörű szép templomot, ami akkor használhatatlanná vált. Az emberek hónapokon keresztül a templom épületek alatti barlangban kellett, hogy meghúzzák magukat, gyakran jobb hiány elpusztult katonalovak húsát ették, a lelkészek próbálták a lelket tartani az ide menekülőkben, Schréter Ferenc lelkipásztori, Bagár Iván segédlelkész. Az utóbbi, a segédlelkész Bagár Iván estéről estére naplójában rögzítette a történéseket, gyertyacsonk, vagy mécses segítségével, néha volt petróleum, a lámpa kormos lánggal égett, és ő úgy rótta a vaksin a sorokat. Esténként énekeltek Jézusról, aki a világ világossága. A napló szerint egyebek mellett ezt énekelték, Jézus, te égi szép, tündöklő fényű név. Az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő hord karjain hű mestered. Elhagynak emberek, mit árt, ha ő veled törölt le könnyedet. Jézus szeret. És ez a fiatal segédlelkész ott a sötét barlangban megélte Jézus szavát, aki ezt mondta, ti vagytok a világ világossága. És ahogy egyszer vízért ment, repesz csapódott a lábába, a kapott seb elfertőződött, és Bagár Iván segédlelkész hamarosan meghalt. A kézzel írott naplót már egy másik kéz fejezte be. Kihunyt élete mécsese, de megmaradt annak a fénye, aki minden időben így mutatkozik be, én vagyok a világ világossága. Ott lent, a vaksi sötétben, a barlangban, a háborús fenyegetettség közepette is, a világ világossága, Jézus maradt az Úr. A második egy talmudi történet. Egy gonosz uralkodót felháborított, hogy a zsinagógában este égett a fény, mert ott a talmudot és a szentírást tanulmányozták. Ezért ez a gonosz uralkodó rendeletet hozott, hogy sem viaszgyertyát, sem olajlámpát, sem fákját nem szabad használni esténként. A zsidók elkeseredésükben sírni kezdtek, ám leleményes gyermekek a vízeséshez futottak, kis kosaraikban Szent János bogarakat gyűjtöttek össze, és amikor visszaérkeztek a zsinagógába, ott az öregek éppen szedelőzködtek volna, hiszen leszállt az éj, nem tudtak igét olvasni, nem tudták a szentírást, a talmudot tanulmányozni, mentek volna haza, de a gyermekek a kis Szent János bogarakat elengedték, azok nem az ablakhoz, nem is az ajtókhoz repültek, hanem az emberek feje fölött keringtek körbe-körbe, megvilágítva a szent iratokat. Isten nem engedi, hogy a népe sötétségben maradjon. Isten azt akarja, hogy akár ilyen leleményes gyermekek segítségével, ahogy ez a szép mese vagy elbeszélés mondja, mégiscsak a világosság diadalmaskodjék. És a harmadik rövid történetet tegnap este olvastam. Karácsonyi éjféli szentmisét tartottak az erdélyi felső háromszéken. Ez egy település, kis település Kézdi Almás és Lemhény között, a Szent Mihály hegyen. A két falu közös templomában tartották az istentiszteletet. A több mint 500 éves templomban 50 éve nem volt karácsonyi szentmise. A templomban ma sincs áram, csak gyertyák és lámpások világítottak. Fűtés sincs. Télen csak gyalog lehet megközelíteni a templomot, ennek ellenére megtelt a templom, sokan elzarándokoltak oda, hogy megünnepeljék Jézus születését. Ez a történet, ez a legfrissebb elbeszélés is azt mutatja, hogy a világ világosságát nem lehet eloltani, hogy nem a sötétség uralkodik, hanem a fény, Jézusnak a fénye, és a hívő emberek maguk is a világ világosságai lehetnek. Ézsaiás mai íjénkben ezt mondja, többé nem a nap lesz a napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod. Eszünkbe juthat a liturgiának, főleg a katolikus liturgiának az a szép mondata, temetések alkalmával az örök világosság fényeskedjék neki. Karácsonykor talán sósak a könnyek, karácsonykor az öröm mellett ott van a szomorúság is. Ahogy mondtam, a világosság a fény mellett ott van az árnyék is, eltávozott szeretteinkre gondolunk. Az örök világosság fényeskedjék neki. De ez az ige azt is mondja, a profécia ezt is hirdeti, többé nem lesz, többé nem a nap lesz a napvilágod, és nem a hold fénye világít neked. Amit itt prófétaként mond Ézsaiás, az a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében beteljesedik, ott ezt olvassuk. Napra sincs szüksége a városnak, a mennyei Jeruzsálemnek, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Isten dicsősége világítja azt meg, és lámpása a bárány, a feltámadt, megdicsőült Krisztus. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka sem lesz. Szeretett testvéreim, ez a záró ige azt mutatja, hogy mégiscsak a fény, mégiscsak a világosság diadalmaskodik. Jézus a világ világossága. Ő elűzi a sötétséget a történelemben, elűzi a sötétséget a mi korunkban, elűzi a sötétséget a mi szívünkben. Áldott legyen Jézus, a betlehemi és az örökké élő Jézus Krisztus, a világ világossága. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy nem engedted, hogyha te fiadat elrabolják a jászol bölcsőből, nem engedted, hogy őt kiragadják ebből a világból, még a halála is megváltó halál volt, hiszen a legrosszabbat akarták gonosz emberek, de te abból a legjobbat hoztad elő, az emberiség megváltását. Köszönjük, hogy a betlehemi jászol és a golgotai kereszt ugyanabból a fából van ácsolva. Köszönjük neked Jézus legnagyobb ajándékát. Amen.